ez így nem jön ez így. De azt meg kell jegyeznünk, hogy nagyon régóta az első alkalom, hogy a kerület polgármestere átlépi a háznak a küszöbét. Ez nem fordult elő az elmúlt 9 évben talán, vagy 10 évben. Tüntetőleg nem reagáltak semmi meghívásra. És egy kicsit erről is lesz szó a mai igehirdetésben, aminek olyan fajta címet adtam, hogy ő vele mind. Az a helyzet, hogy amikor az igehirdető megpróbálja megérteni a maga számára is a Biblia üzenetét, akkor keresgéli benne azt a gondolatot, ami mint egy zeneműben a fő téma mindig újra és újra felcsendül, és ahogy én végig mentem szóról szóra, néha betűről betűre ebben a szakaszban, akkor ennél a gondolatnál álltam meg, ami háromszor is visszaköszön a szövegből, amit mindjárt felolvasok, a Károli Bibliában legalábbis, ez a Károli fordításban így jön elő, nem néztem meg az új fordítást, bocsánat, tudom, hogy itt ezt használják, de a gondolat benne van, hogy ő vele mind, és én most erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy ő vele, és ki van benne a mindben. A Szent Ige pedig Máté Evangélium a 25. részének a 31. versétől van, nem tudom, ülve, állva szokták hallgatni, ülve, maradjanak ülve, én is szívesen leülnék, de majd ülünk esetleg. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind, a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja, akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna, és felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiaival, atyám fiai közül én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalaiknak készítetett, mert éheztem, és nem adtatok emnem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked. Akkor felel majd ő nekik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyeleme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg, és ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ezek Istennek igaz beszédei, és az evangélium szavai. Az előbb említettem, hogy keresi az igehirdető azt a pontot a szövegben, ahol megállhat, és én ennél álltam meg, és ez a gondolathoz fogok visszatérni, az ő vele mind. Tudom, hogy nagyon problémás szakasz ez teológiailag is, ez az igehely, és vannak nehezen kibontható üzenetek benne. Mindenki valami mást ragad meg belőle. Talán közel 50 éve egy ifjúsági körben, amit én vezettem, volt egy fiú, aki örökké az örök tűzzel játszott, hogy úgy mondjam, és mondtam neki, hogy hagyd a csodába ezt, mert gondolj arra, hogy nem kell neked az örök tűzben sercegned, mert mindig erre gondolt, hogy az örök tűz, amiben majd Isten bedob mindannyiunkat, ugye ez az örökké égő tűz Jeruzsálemben, a Hinnom völgyében volt a Géhinnom, innen van a Gehenna szó, ez volt a szemét égető, ahová bedobták a döglött macskát, patkány szemetet, és ugye, ha látott valaki égő szemét, dombot, én láttam már, sose alszik el, még a nagy esők sem oltják el a tüzet, és ott is így volt ez, állandóan égett a tűz, és ezért volt mindenki számára ez a kép megfogható, a szemét kerül oda, meg a patkány, meg egyéb dolgok, a döglött állatok, és ebben a tűzben emésztődnek, de hát mit keresnénk mi ott? Hogy kerülnénk mi oda? Istennek nem ez az akarata. De itt van ebben a szövegben, mint lehetséges útirány, és mint egy olyan hely, amit Isten őrizzen, hogy azon kívül, hogy ott a szemét a háztartásunkhoz nem szükséges dolog megsemmisüljön, keresnék én a szemét dombon. Hát van más irány is, és ezt magyaráztam ennek az én barátomnak, hogy engedd el ezt, dobd ki oda a szemetet, a bűneidet dobd bele, mert erre találta ki ezt az egész dolgot Isten, mit keresnél te azon a helyen? De mi most máshová tekintünk, mert azt mondja ő, akire valaminő módon az egész világ vár. Egy kedves zsidó gondolkodó a két háború között, amikor még a Soá szörnyűsége nem vetett árnyékot a világra, és egyesek érzékelték, hogy baj lesz, de elindult egy párbeszéd zsidók és keresztények között, és ő mondta azt, hogy a zsinagóga és az eklézsia is várakozásban él. Ugye mi most advent, az eljövetel előtt vagyunk, a reménység vasárnapja ez, ahogy Ildikó mondta az imént, a reménység valami olyan, mint a várakozás is, nem céltalan, nem értelmetlen, valakire, valamire várunk, és a szívünkben gyakran ott van ez a gondolat, hogy jöjjön valaki. Itt is gondoltuk, hogy de jó lenne, ha olyan valaki jönne, akivel végre egy évtized után megint szót tudunk érteni. És akkor ez a reménységünk beteljesedett. Nos, a reménység valami ilyen dolog, amire érdemes egy évtizedet, és érdemes akár évszázadokat is várni. Sokszor mondtam, hogy nem az igazán érdekes azoknak az élete, akik ismerték még Józsefet Egyiptomban, és nem azoké, akik ismerték már Mózest, hanem azoké, akik a kettő között voltak, akiknek az volt a dolguk, hogy a reménységet valahogy megőrizzék, és ezek között ott volt József csontjaiban, ott volt egy osszárium, mert József azt mondta, hogy ne temessetek itt el, hanem amikor szabadokként hazamentek majd, és az élő reményt egy halott ember koporsója tartotta életben. Mert Józsefet haza kell vinnünk, haza kell egyszer mennünk, és teljesítenünk kell ennek, ami nagyszerű elődünknek az akaratát, és ez az időszak a legérdekesebb a reménységnek, az időszaka, amiben ég bennünk a vágy, hogy jöjjön valaki, hogy befejezzem ennek a gondolkodónak a mondani valóját. Azt mondta, hogy a zsinagoga és az eklézsia is várakozásban él. Keresztények nem tudják, milyen volt Jézus arca, a zsidók nem tudják, hogy az eljövendő messiás arca milyen lesz, és lehet, hogy ez a két arc azonos. Mi bajunk lenne azzal, hogyha kiderülne, hogy ez a két arc azonos. Eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok. Két angyalt nevesít a kánonikus bibliai irodalom, az egyik Mikáél, a Mihály, az Úr seregeinek a fővezére, a neve azt jelenti, hogy ki olyan, mint Isten, Mikáél, a másik Gábriel, aki pedig a hírnöke az Úrnak, a határozott üzenet közvetítő. Azt tudom csak, hogy Gábriel a baloldali angyal, amúgy egyébként, mert különböző helyeken vannak az angyalok körülöttünk, és Gábriel baloldalon van. De eljönnek ővele mind a baloldali, és hát akadhatnak jobboldali angyalok is, elől-hátul angyalok Jákobnak. És ez az élménye, amikor eljön otthonról, hogy egyes angyalok felmennek a lépcsőn, más angyalok lejönnek, mert angyalok voltak vele akkor is, amikor a birkákat nyírta, vagy körbölte, vagy almozott, vagy akkor is angyalok voltak vele, amikor terelte az állatokat, és harcolt esetleg a farkasokkal, akkor is ott voltak az angyalok, amikor egy pillanatra elfelejtette, hogy lenne esetleg más megoldás arra, hogy az elsőszülöttségi jogát birtokba vegye, és akkor egy pillanatra mellőzte az angyalokat, gondolom én, de hát nehéz ebbe beavatkozni, mert ugye megtévesztette a vak apját, és nem biztos, hogy ez volt Isten akarata, adott volna olyan angyalt, aki más ötletet ad. De mégis, amikor elindult otthonról, és az első éjszaka leszállt rá, feje alá tett egy követ, álmot látott, és azt látta, hogy az otthoni angyalok, a háztartásban mellette élő angyalok felvennek a lépcsőn, és most lejönnek a vándor angyalok, akik mellettem lesznek, amikor idegen leszek más nép között, idegen ott, Gér Som volt az egyik fiúnak a neve, akihez hasonlóan Jákob is megértette, hogy mit jelent idegennek lenni ott, úgy, hogy de az Úrnak angyalai ott vannak velem. És az Úr angyala ott volt Péterrel, amikor börtönben ült és meglökte a vállát. És az Úr angyala ott van velünk, mikor berakjuk a tányért a mosogatógépbe, amikor a pizzát megrendeljük közben. Hát lehet, hogy az angyalnak csorog a nyál, amikor mi megesszük, ha ez a pizza alkalmasint jó. Neki is egyébként szabad lenne enni, de nem akarja elvenni előlünk a pizzát. És ott van, amikor felvarjuk a gombot, és amikor bemegyünk a hivatalba, és ügyeket intézünk, és boldog az, aki ezt nem felejti el. Hogy arra van rendelve ez a láthatatlan segítő, hogy mi az ügyeinket jól intézzük, és amikor jönnek majd ővele mind a szent angyalok, azok, akik ővele voltak mindig, fel fogjuk ismerni őket, és akkor döbbenünk esetleg rá, hogy abban, ahogy mi az örökkévaló értékeket próbáltuk képviselni, küszködve is, szembeszélben is, már-már elveszítve az uralmat a hajó felett, mint a tanítványok. Ebben a végveszélyben is azt tapasztaltuk meg, hogy ő velünk van. És néha ingadoztunk, hogy mi is vele legyünk-e. Mert erről szól a második része ennek a kis szakasznak, hogy kik azok, akiket egybegyűjt, akik mind egybegyűlnek Panta ta etné, mondja a görög szöveg, az etnikum gyűjtetik egybe. A magyarban ennek különleges hangsúlya van, az etnikum. Összegyűjti az etnikumot mind, és elválasztja őket, minden népeket, a magyarokat is összegyűjti, és a németeket, és a szíreket, és a nigériaiakat, és a cigányokat, és a zsidókat, és elkezd nekik valamit mondani. Mindenki ez ugyanaz a szöveg szól. Ez egy király most. A király, mint a Koldus és Királyfiban, egyszer csak átöltözik, és a szegény kóbor lovag azon tűnődik, hogy akit ő bolondnak gondolt, és kis ronyban látott eddig, akit élete árán, becsülete árán is védelmezett, az a király. De ő ezt nem gondolta akkor. Nem azért védelmezte, nem azért fogadta el helyette a megpálcázást, megveszőzést, mert tudta, hogy király, és egy kisfiút látott. Azt kiabálta, hogy ne bántsátok, mert bolond szegény, mert tényleg azt hitte. És akkor itt jön egy nagyon furcsa szó áradat, amit időnként idézünk, és olyan nehezen jut el a tudatunkig, hogy mennyire mai mindez az egész. Uram, te voltál, te lettél volna azoknak a hajléktalanoknak a ruhájában. Én most a héten egy nagyon nehéz pillanatot éltem át. Állt egy olyan 40 év körüli férfi, bevizelt, közben folyt a járdára a vizelet. Szóltam az ügyeleteseknek, hogy segítsék őt bemenni. Zavarba jött, és ahogy megfordult, elzuhant, nem is tudta a zuhanását se fölfogni, és uram, te lettél volna ott ebben a bevizelő hajléktalanban előttem, és nem gondoltam volna, uram, hogy te képes vagy bevizelni ittasan, erőtlenül. Uram, te nem fehér vagy, mert én azt hittem, hogy a Jóisten is fehér és keresztény. Te lehet, hogy muzulmán vagy, uram? Muzulmán voltál? Olyan etnikumhoz tartoztál te is, akiről én azt gondoltam, hogy ez nem lehetséges. Uram, hogy lehet, hogy te voltál az az ateista, akit én nem akartam dühösen megtéríteni, csak szeretni akartam, ahogy ezt Bonhoeffer, akinek itt van az udvaron ez a kis emlékműve, amit Rajk László tervezett, és maradott bele alumíniumba, az alsó részét pedig a Gábor cigányok készítették. És ez a Bonhoeffer mondta azt, hogy mindig zavarban vagyok, amikor a hitemről kell beszélnem hívő emberek között, és ugyanezt a zavart nem érzem akkor, amikor ateista barátaim között vagyok, akik megértik, hogy nem a térítés szándékával, hanem testvérként közeledek hozzájuk. Uram, te voltál az én ateista barátom, akivel együtt voltunk kint a tüntetésen, és együtt írtuk alá a petíciót, vagy mentünk be a börtönbe, vagy tüntettünk Václav Havelért és másokért. Te voltál, uram, az, aki ott voltál a zónában, a határ mentén is, és éheztettek téged, hogy menj el Szerbia felé. Hát nekünk azt mondták, hogy a csecsemőket se engedjük be, mert mindegyik potenciális terrorista. A te evangéliumod ezt mondja, hogy jövevény voltam. De nekem azt mondták, hogy a jövevényeket nem szabad beengedni. És Uram, te lettél volna az is, akivel tele volt plakátozva az ország. Lehetséges, hogy Soros Györgynek te rokona vagy, Uram. Te véletlenül ugyanúgy Ábrahámtól származol, mint Soros György, és én azt hittem, hogy te vagy minden rossznak a hátterében, és egy világ összeesküvést készítettél elő, és amikor én tiltakoztam, és követeltem, hogy vegyék le ezt a plakátot, én nem arra gondoltam, hogy te vagy Soros György állarcában, ott, akit megszégyenítenek, és akivel szemben tiszteletlenül és hálátlanul járnak el. Én ezt nem tudtam, én egyszerűen csak kétségbe voltam esve, hogy mifelé rohanunk mi, Uram, és én azért voltam ott. Én nem tudtam. És ugyanúgy a másik kör, Uram, ha te lettél volna, nincs véletlenül azon a petíciós lapon egy ilyen UI bejegyzés, hogy utóírat, most, hogy mondod, hogy ez te voltál, én odaírnám a végére, én is, most én is odaírnám, Uram, az, de tudod, azért nem mentem ki, nem álltam ki a foglyok mellett, mert filmeztek a rendőrök, és van egy kis vállalkozásom, és tudom, hogy rám küldték volna akkor a NAV-ot, vagy a többit. Uram, el kellett tartanom a családomat, és azért nem mertem szólni. Nem mertem szólni, és nem mertem kiállni, de ha tudtam volna, hogy te vagy, és ha tudtam volna, hogy ezt egyszer számon kérik rajtam, akkor megtettem volna. Lukács evangéliumában, amikor erről az utolsó időről beszél Jézus, akkor arról szólnak ezek a balkéz felől álló szegények. Ja, itt megint a balkéz előkerül, és eszembe jut kedves öreg kollégánk, aki egyszer még az 50-es években lehetőséget kapott egy rádió szolgálatra, és hát ő a Golgotáról beszélt, ahol Jézus mellett jobb és bal oldalon latrok voltak fölfüggesztve, és behívták, és mondták, hogy húzzon ki a baloldali latorról mindent, mert baloldali latorról túl sok rosszat mondott. Hát Isten országában ezek nem politikai irányok, igazán. Nem a politikai irányokról van szó, de most, hát akkor inkább beszéljünk kecskékről, amúgy nagyon kedves kis állatok, de hát a képet, a bibliai képet csak egyféle dologra lehet felhasználni. És Lukács evangéliumában azt mondják, hogy de hát Uram, a mi utcáinkon tanítottál. Te bejöttél a mi utcánkba, bocsáss meg, hogy mi meg sose mentünk be a te utcádba. De te ott voltál a mi utcánkba, és veled együtt ettünk és ittunk. Nekünk adtad a bemártott falatot, például. Ja, most jövünk rá, hogy az Júdás volt az, aki a bemártott falatot kapta. De te neki is adtál bemártott falatot, és nem azért, hogy leleplezd őt, hanem hogy üzenj neki. A Júdás itt az utolsó pillanat, hogy ne menj el, de ő amikor bekapta ezt a bemártott falatot, ami a legkedvesebb vendégnek jár, akkor elment, mert megszállta őt az ördög. Mindenkit megszáll, aki azt gondolja, hogy nem olyan nagy bűn segíteni a hatalomnak, hogy zenebona nélkül lehessen az igazat elítélni. Hogy részt lehet venni a propagandában, ami elfedi az igazságot, és majd ő kivágja magát úgy is, olyan ügyes. Uram, veled együtt ettünk, egy asztalnál ültünk. Ki gondolta volna? Ő vele mind. Ő vele a szent angyalok. Az ő páholyában meg lehet nézni, hogy kik ülnek ott mellette, amikor az ő dicsőségében eljön. Nem üzlet emberek, nem a legfőbb ügyész, mondjuk például, az a sátán egyébként, mert héberül így van, így hívják most is, Szatán, az a ügyész, és biztos a Gadol Szatán, a legfőbb ügyész, és nem ő jön vele, a szent angyalok jönnek ő vele, és azokhoz jönnek, akik ő vele voltak itt, akkor is, ha ezt egyáltalán nem gondolták volna. Két probléma mutatkozik itt, amikor a végén ő dönti el, hogy ki van vele, és hogy a mind az ketté válik azokra, akik mindig mindenáron vele voltak, és azokra, akik nem mindig, többnyire nem, és a legfontosabb pillanatokban nem voltak vele. És ez végigvonul az egész Biblián. A gyengék iránti közöny az egyik. A gyengék isteni pozíciója. Semmiféle egyéb kérdés nem vetődik fel a népek számára. Nem kell levizsgázni, mint az állampolgárságnál, nyelvből, történelemből, kultúrából, kit ismerünk onnan. Az egyetlen dolog, amiből vizsgázni kell, és ez nem teológia, nem hiszek egy, nem 10 parancsolat így tételesen, hanem a gyengék iránti irgalom kérdése. Hogy ezt némelyek a hitvallásuk részeként tudják-e megfogalmazni. Ez a másik probléma a számító vallásosság, amikor valaki mindenáron gyűjteni akar jó cselekedeteket, azt hívén, hogy ez az, amit jegyeznek odafent. Nem ezt jegyzik, hanem arra figyelnek odafent, hogy nem is tudta a jobb kész, hogy mit cselekszik a bal. Itt most egy jó helyzetben kerül elő a bal, vagy fordítva. Nem tudta. Eszébe se jutott, csak tudta azt, hogy ezt így kell csinálni, és olyan természetesen csinálta. Gyerekként emlékszem rá, hogy 11-en vagyunk testvérek, és pedagógus anyánk észrevétlenül is tanított minket, és nem éltünk gazdagon. Talán igazán nem nélkülöztünk, bár iszonyú mennyiségű zsíros kenyeret megettünk, és ritkán volt egy-egy szelet parizer. Lehet, hogy a túlsúly is innen van, mindig kicsit éhesek voltunk. De akkor is az volt anyánknak a vallása, hogy ami van, azt meg kell osztani, és ha bejött valaki, akkor ami az asztalon van, azt kell adni. Egy alkalommal hívek hoztak csirkét, és az volt az asztalon, és jött anyám egyik koldusa, bejött a húgom, és mondta, hogy itt van a kliensed, és azt mondja, hogy éhes. Anyám mondta, hogy hát vigyél neki akkor a tárból. A húgom azt kérdezte, hogy de melyik részét vigyem a csirkének, és anyám azt mondta, hogy amit magadnak vennél ki. És viszem ezt magammal egész életemen át, akkor, amikor halatlanul bánt az, hogy mi történik a gyerekekkel, az ország legszegényebb részén, lesz-e belőlük valaki, lesz-e legalább egy szakképzettsége, érettségie, bejut-e az egyetemre, akkor, amikor bánt, hogy még mindig sok helyen emberek emberhez méltatlan körülmények között laknak az ország legszegényebb részén, nem jut el hozzájuk információ se, és segítség se, nem vették észre, egy rendszerváltás volt, sose tudták, hogy mi a jó. Ott voltak a falu szélén. Viszem magammal ezt a gondolatot, hogy amit magadnak vennél, ilyen egyszerű, hogy ami neked fáj, az valószínűleg neki is fáj, ami neked hiányozna. Jól emlékszem arra, amikor Csaholcon történt, helyre is emlékszem, hogy ott álltam szorványlelkészként valamikor a 70-es évek második felében, Csaholcon, ahol a régi nagy bályogvető gödör mellett épült fel a cigánytelep. Valaki járt vidéken, tudja, hogy ez egy hatalmas, mesterséges tó lett, odafolyt mindig az olvadás idején a víz és az áradás is ezt töltötte meg mindig. Ez volt a legértéktelenebb terület. És emellett épültek fel a csökkent értékű házak, meg a vállalkozó, amit lehetett, kilopott. És nem volt ott út és kút. Ez a két alapfogalom vált igazán fontossá. Leléptem, 600 méterre volt a kút, és bementem oda, küszködve, egy keskeny gyalogösvény volt, ami olyan volt, hogy nem ment be soha a mentő, a szülőnőt, a férje hátán vitte ki, a halottakat a leemelt kertkapun, mert nem jöttek be a halott szállítók. És álltam ott, és azt kérdeztem magamtól, hogy mit akarnék bebizonyítani, ha itt élnék, ha 600 métert kellene mennem a kúthoz, hogy ivóvizet, fürdővizet és főzéshez való vizet vigyek, ha kikergetnének a közértből, mert sáros csizmával mentem be, ha a gyerekemet megszégyenítenék azért, mert így lábalt át ezen az úton. Mi csináltunk akkor, amikor az ég zengett, és dehogy jutott eszünkbe az, hogy mi most Istennek teszünk szívességet, pedig ezt mondja a Biblia, hogy az Úrnak tesz szívességet az, aki könyörül a szegényen. Emlékszem, talán 76-ban ismertem meg Soltó Attiliát, akinek itt van az emléktáblája, és aki főiskolánknak volt oktatója, és akivel éppen 40 évvel ezelőtt a szegényeket támogató alapot létrehoztuk. 1979-ben adtuk a nevünket ehhez a különös kis rendszerbontó valamihez. Nagy vita volt, hogy ki írja alá, ki nem írja alá. Nem tűnik ma már ez olyan jelentős dolognak, de amire elmondom, ott futottam össze vele Szatmár Csekén, a cigánytelepen, és megvallottuk egymásnak, hogy ő nem tud kutatni, én meg nem tudok lelkészkedni, mert annyi itt a baj, annyi itt a baj. Lehet, hogy elsodródtam akkor egy kicsit abba az irányba, hogy nem is az a fontos, hogy hirdessük az igét, hanem az a fontos, hogy elkezdjünk ágálni azért, hogy az új cséházakban miért folyik be az esővíz, és hol az a vállalkozó, aki ebből kilopta az anyagot, és mi lesz abban a családban, ahol 20-an laknak 32 négyzetméteren, és ahol megtanultam, hogy nem azt kell nézni, hogy van-e tévé, hanem hogy van-e mindenkinek széke és ágya, és nem volt, és egy asztal volt, amin csirkét bontottak, gyereket pelenkáztak, és ott kellett a kis Palinak, így hívták, Farkas Palinak hívták, emlékszem a nevére, a másnapi leckéjét megírni, hogy ne legyen zsíros az a füzet, hogy ne zavarják el egy hihetetlenül tehetséges, értelmes, vidám, szép kisfiú volt, akiről nem rít le, hogy milyen nehézségekkel küzd. Mondtam neki, hogy mondjon egy verset, és azt mondta, hogy talpra magyar, híja haza, itt az idő most vagy soha, és ezen gondolkoztam, hogy Alinak mit jelent a haza. Panta, ta, etné, minden népek, ben. Ott volt ő, kis paliban, és ott volt a bevizelő hajléktalamban, ott volt a szöges drót mögött, a magyar határon, és átment valahogy a képen, a horizonton. Lehetett látni a nagy ablakukból, a nagyháznak az ablakából is, hogy a horizonton átmegy, de nem tudtuk, urunk, hogy ez te voltál. Nagyon szívesen meghívtunk volna stadionavatóra is akár, ha tudjuk, hogy ez te vagy. De hát még azt sem mondjuk, hogy nem csináltunk volna neked helyet, neked pláne. De mással voltál elfoglalva. És mi is mással voltunk elfoglalva. Ő vele mind. Pántesz met. A met szóra gondolok most. Héberül a met vagy mét halált jelent, és valaki mondta ezt, hogy nem szerencsés ez a rövidítés, ami egy házunkban. Mert de mondtam, hogy én most nem a héber metre gondolunk, hanem a görög metre, ami azt jelenti, hogy vele. A testvérközösség ezt jelenti, hogy vele. És adja Isten, hogy a mi szívünkben megszülessen az a döntés, hogy nem olyan érdekesek azok, akik látszólag együtt vannak, akár egy számító vallásosságban is szájukra veszik az ő nevét, pedig tiltja ezt a 10 parancsolat, és nem a káromkodást. Azt Isten, arra Isten nem figyel, nem tudja, mit beszél, arra igen, hogy úgy szájára veszi el, hogy felhasználja, hogy azt higgyék, hogy Isten is azon az oldalon áll. Nem tudtuk, hogy nem azon az oldalon állsz, urunk, és nem tudtuk, hogy ezen az oldalon állsz. Mi akár háború volt, akár béke, mi a béke hívei voltunk. Akár gazdagság volt, akár szegénység volt, mi mindig a szegényekre gondoltunk, és ha netán jobban ment nekünk, akkor azt nem arra használtuk, hogy értelmetlenül növeljük vagyonunkat, hanem megértettük, hogy ez egy feladat, urunk, hogy ránk bíztál valamit, amit tovább kell adnunk. De hát csuda se gondolta, hogy te bujkálsz ott inkognitóban, és minél nehezebb volt egy feladat, annál izgalmasabb volt benne megérteni, hogy te jössz szembe. És most én jövök, és nem tudok mire hivatkozni, uram. De te mindig velem voltál, és ebben az utolsó pillanatban is meg akarsz vallani szent angyalaid, és az atya előtt engem. És azt akarod mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám. Te velem, és én te veled. Amen. Imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, te úgy gondoltad el, hogy mi mindenkor legyünk veled, és te mindenkor velünk voltál észrevétlenül. Mi a filozófiában és a teológiában, és a különböző földi világhoz tartozó tudományokban próbáltunk téged megragadni a viharban és a földrengésben, a mindent megrendítő dolgokban, de te voltál a halk és szelíd szó, az ige, te voltál az észrevétlenség akkor, amikor mi egyszerűen csak tettük a dolgunkat, és azáltal a belénk oltott érzék által, amiről nem tudtuk, hogy ez tőled való, egyszerűen csak fájt nekünk mások sorsa, egyszerűen csak elképzelhetetlennek tartottuk, hogy abban a városban, ahol mi vagyunk, és van módunk a dolgokba beleszólni, meghalljanak az emberek az utcán. Nem akartuk a kilakoltatást, nem akartuk, hogy éhesek legyenek az emberek. Nem akartuk, hogy bántsák a melegeket, nem akartuk, Urunk, hogy fegyvergyár épüljön, hogy elverjük a pénzt, és a kórházainkban meghalni menjenek a betegek. Egyszerűen csak bántott és bosszantott minket ez a dolog, és nagyon kérünk téged, szépen kérünk, Urunk, hogy segíts meg, hogy ne a vallásunk részeként rád kacsintva vagy figyelve próbáljuk tenni azt, ami helyes. Hadd felejtsük el közben, hogy mit miért teszünk, és ne tudja jobbkész, hogy mit tesz a bal. Urunk Jézus, te is elfelejtetted, hogy honnan jöttél, és elfelejtetted, hogy Istennel egyenlő vagy, és gazdag lévén szegényé lettél értünk, hogy mi gazdagodjunk meg. Nem akarunk mást, mi se csak ezt. Urunk, segíts meg bennünket, hogy így teljék a mi szép és boldog életünk. Áld meg ebben minket, Urunk. Amen.